Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg, miképpen szól hozzátok az Úr Máté evangéliumának második fejezetében, az imént felolvasott ige szakaszban, annak is a 9. és 10. versében. Istennek szent igéje, melyet hirdetni kívánok közöttetek, ennek az esztendőnek második karácsonyi napján megtalálható Máté evangéliumának második fejezetében, a 9. és 10. versben. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Eddig Istennek írott igéje. Keresztény testvéreim, a Jézus születését leíró evangéliumi történetekben semmi sem szokásos. Máté és Lukács evangéliuma írja le Jézus születését a négy evangélium közül, de mindkettő két különböző történet fonalat gombolít fel, mindkettőt nagyon érdekes módon. Ami összekapcsolja a két elbeszélést, az egyben hitelessé is teszi azt, hogy ugyanarról a történetről van szó, és hogy az evangéliumi elbeszélés a valóság alapján született. Hiszen nincsen eltérés a legfontosabb koordinátákat illetően. A kiemelkedő életrajzi tények természetes módon vágnak egybe a mindkét evangéliumban. És ezek egyben igazolják is azokat a régi proféciákat, amelyek több száz éve előrevetítették ezt a csodálatos eseményt, a messiásnak az eljövetelét és megszületését. Ami mindenképpen egyezik, az például Máriának a személye, aki a Szentlélek által fogant gyermeket hordozza. József személye is egybevág, és szintén fontos pont a családi leszármazásuk, hiszen tudjuk, hogy Dávid házából származnak, erről szólnak a proféciák is. A gyermek maga is Dávid városában, Betlehemben születik meg. Minden afelé mutat, hogy a Dávidnak adott isteni, tehát Dávid királynak adott isteni ígéret, amit annak idején Nátán proféta mond el neki, nevezetesen az, hogy a dávidi ház uralkodása az örök lesz, az így tud beteljesülni. Mindezeken túl azonban van két olyan elem, ami már se nem életrajzi, se nem valami kőkemény adatokra vonatkozik, mégis mindkét evangéliumi elbeszélésben szerepet kap. Az egyik az az angyaloknak a folyamatos jelenléte, mindig angyal közvetít ebben a fontos történetben. Valószínűleg azért, mert itt már nem elég az, hogy különböző proféciákra hivatkoznak, amiket valaki így interpretálhat, valaki meg úgy, hanem itt szükség van a tiszta szóra. És ezt Isten követei közvetítik, közvetlenül. A másik közös elem viszont egy nagyon különleges színezetet ad a Jézus születésének történetének, a történetének. Én úgy gondolom, hogy az, hogy két szempontból is látjuk, hogy mi történik, hogy különböző események történnek itt, amikre más elbeszélők, más szereplők vonatkoznak. Ez igenis megint csak hitelesíti a történetet, hiszen minden valós esemény úgy történik, hogy mindenki másképp látja, illetve más dolgokra figyel, más dolgok válnak fontossá, és így azok az elbeszélők, akik áthagyományozták ezt a történetet a későbbi evangéliumírók számára, valós dolgokat tudnak elmesélni, azt, amit ők átéltek, amit láttak, amit hallottak megbízható emberektől. De az az elem, ami végül szintén nagyon közös ebben a két elbeszélés fonalban. Ez az öröm jelenléte, amit megerősít, hogy többször nyomatékosan ott van maga a szó is ezekben az elbeszélésekben. Ugye nagyon jól ismerjük a betlehemi határban az angyalok hirdette örömnek a történetét, ahogy elmesélik az örködő pásztoroknak, hogy nagy örömet hirdetek. De azt is tudjuk, hogy Simeon és Anna később aztán átélik a templomban azt a határtalan örömöt, amikor megpillantják a megszületett messiást, a megváltót. És azt olvastuk most az imént, hogy a napkeleti bölcsek is örömöt éreznek, amikor megtalálják, ahogy ők mondják, a zsidó királyát, a nagy királyt, aki megszületett Betlehemben. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mekkora jelentősége van ennek, hogy mennyire nem egyértelmű, hogy a napkeleti bölcseknek örömet kell érezzél, ahhoz jó, hogyha tudjuk, hogy kik is ezek a napkeleti bölcsek, és mit is keresnek itt Júdeában. Ezek az emberek valószínűleg tudósok voltak valamelyik nagy keleti udvarban. A mágus szó, ami szerepel az eredeti szövegben, arra lehet következtetni, hogy talán perzsák voltak, vagy a perzsa hagyományból, kultúrából ment át ez a szó abba az udvarba, ahol ők szolgáltak. És akár Mezopotámiából, akár a pártusok földjéről érkezhettek, annyi tudhatunk, annyira következtethetünk, hogy valóban udvari emberek voltak, akik valamilyen nagy királynak vagy fejedelemnek a szolgálatában álltak. Erre abból is következtethetünk, hogy gazdag ajándékokkal megrakva érkeztek, ugye kincses ládáikat bontják ki. Akkoriban sem éltek jól a szabadúszó művészek és tudósok, de igenis jól éltek azok, akik udvari megrendelésre dolgoztak. Márpedig a csillagászat egy jól fizetett tudomány volt. Mivel az uralkodók tanácsadóként vették igénybe azokat a tudósokat, akik a csillagászatot művelték. Egy-egy fontos döntés meghozatalakor. Először igyekeztek megtudni, hogy mit is üzennek számukra a csillagok. Ezúttal a keleti tudósok viszont egy olyan felfedezés nyomába eredtek, ami egy nagy hírt tartogatott számukra a nagy király megszületéséről, a nagy király, aki a zsidó földjén születik meg, ezek mondják, hogy a zsidó királya. Egy kicsi országba igyekeztek, a poros és jelentéktelen Júdeába. És hát hova mentek volna először, mint a királyi udvarba? Ez idő tájt, a szövegünk szerint Heródes uralkodott, aki miután belőle származott egy dinasztia, ezért nagy Heródesnek hívjuk. Róla elég sok adat áll a rendelkezésünkre. Tudjuk azt, hogy ő nem zsidó származású volt. Az anyja Nabateus és az apja Idumeus, azaz Edómi, és ez már egy olyan terület, Edóm, és aztán a Nabateusok földje, ami Izraeltől délre fekszik, és harcos nomád népek lakták ez időben. Hát egyszerűen szólva, Heródes egy arab származású ember volt, méghozzá római polgár volt. Számos eredményt tudott felmutatni, mint hadvezér, vagy mint uralkodó, ám életének második felében elhatalmasodott rajta a tébolj. Rettenetes paranoia és hatalomféltés járt ezzel, ami még az akkori viszonyok között is irtózatosan kegyetlen királlyá tette őt. Talán a legrémesebb tette az volt, hogy bár az imádatig szerette zsidó feleségét, egy hasmoneus hercegnőt, akit úgy hívtak, hogy Miriam, azaz Mária, Mariam ne volt egyébként a római feliratok szerint a neve. Ezt nagyon szerette, de féltette a hatalmát tőle, a családjától, és ezért megölette őt. Majd ezután megölette mindkét gyermeküket is, közös gyermeküket. Ez a kegyetlen zsarnoksága, ez visszatükröződik Máté evangéliumának elbeszélésében, főként ugye a napkeleti bölcsek története után olvassuk a rettenetes kegyetlenséggel végrehajtott betlehemi gyilkosság történetét, ami ezt szépen tükrözi, ezt a valós történést. A tudósok tehát megérkeznek Heródes palotájába, aki megijed. És hívja a zsidó írástudókat, hogy ők mit is tudnak a helyi proféciák alapján. Pontosan hol van az a hely, ahol a nagy királynak, a megváltónak meg kell születnie. Természetesen ugye Dávid városában, Betlehemben. Természetesen, hiszen a zsidók között több száz év óta élt az a köztudott hagyomány, hogy Dávid is annak kell lennie a messiásnak. Mégpedig éppen Dávid városában kell neki megszületnie. És ez Betlehem, ahonnan Dávid is származik, ugye azért énekeltük itt a Jessének szép veszélye, ugye Isai volt Jesse, más néven magyarosan, a Dávidnak az édesapja, aki Betlehemben élt. Most képzeljük el Heródesnek azt a hihetetlen tévolyát, amikor megtudja azt, hogy itt egy trónkövetelő lehet valahol. Ővele amúgy is megéreztették eddig a zsidó körök, hogy egy külső betolakodó, egy tisztátalan arab. Most tehát akkor nemhogy egy hasmóneussal kell megküzdenie, hanem egyenesen egy dávidi házból származó trónkövetelővel. Heródes hatalomban lévő ember, és miután egy gyenge ember, még gyáva is. Úgyhogy egy olyan eszközhöz folyamodik célja érdekében, ami jól jelzi ezt a gyávaságát. Megkéri a napkeleti bölcseket, hogy mondják majd el neki, hol van az a gyermek, mert ő is imádni akarja, úgymond. Egy nagyon érdekes dolog azért még van itt, hogyha megfigyeltük jól a felolvasott szöveget, hogy éppen Heródes az, aki Betlehembe küldi ezeket a tudósokat. Tehát még ez a gyáva, bestelen ember is eszköz lehet ebben a történetben Jézus Krisztus megszületésének és az örömhír továbbadásának történetében. Ezek a csillagászok tehát tovább mentek, kerestek, és ezúttal már követték a csillagot, ami egyértelműen mutatta az utukat, és elvezette őket a gyermekhez. És valóban a csillag meg is állt a hely fölött, ahol Jézus megszületett. És ekkor olvassuk azt a gyönyörű mondatot, hogy igen nagy örömmel örültek. Ebben a mátéi mondatban csak úgy halmozódik a sok jó, az öröm, a minőség fokozó jelzők. Talán Károli Gáspárnak a fordítása adja vissza legjobban, hogy az eredetileg hogy hangzott, amikor azt kérje, hogy igen nagy örömmel örvendezének. De az, hogy ők örültek, a napkeleti bölcsek így éreztek, amikor odaértek, ez azért nem egyértelmű. Hiszen ezeknek az embereknek egyelőre még semmi közük a született királyhoz. Legalábbis nem tudhatják azt, hogy igenis közük lesz, mint ahogy minden embernek köze van hozzám. Életüket eddig a zsidó jövendőlések nélkül töltötték, és anélkül töltötték, hogy egyáltalán ismerték volna azt az Istent, aki magát a Bibliában kijelentette. Minden szempontból idegenek ezek az emberek. Messziek, messziről jöttek. Idegenek, idegen kultúrájuk van, idegen dolgokkal foglalkoztak, asztrológiával, mindenféle babonás dolgokkal. Más hagyományokban nőttek fel. Teljesen érintetlenek attól, amit mi ószövetségi istenhitként ismerünk. Mégis amikor odaérnek, akkor határtalanul örülnek. Mondhatnánk azt, hogy ez talán az elvégzett útnak az öröme, vagy annak a sikernek az öröme, hogy megtaláltuk azt, amit kerestünk, heuréka, itt van a felfedezésünk. De azért érezzük, hogy mindez még nagyon kevés lenne. Hiszen mit is találnak ott? Egy anyát, egy gyermeket, talán látják a férfit is, aki a gyermek apjának tűnik, és távol vannak minden pompától, minden kényelemtől. Egy megmagyarázhatatlan dolognak a részesei ők. Állítólag egy király született itt. De hol van a királyi gazdagság? És mégsem gyanakodnak. Nem gondolják azt, hogy eltévesztettük, hogy valahogy rossz helyre jöttünk. Oda viszik az ajándékait ennek a gyermeknek, aki nagyon egyszerű körülmények között születik meg. Mert akkora már igen nagy örömmel örvendeznek. Ezek a napkeleti bölcsek, ezek a tudósok úgy kapják meg az öröm érzését, hogy valószínűleg egy csomó dolgot nem is értenek Jézus születésével és emberi lételével kapcsolatban. Ez az öröm azonban megérkezik így is a szívükbe. Ez az az ajándék, amire Isten megajándékozta őket. Megajándékozza őket, akik elindultak megkeresni a megszületett nagy királyt. És nagyon érdekes, hogy nem azért kapják, mert valamit tettek, hanem azért kapják, mert akkor az egyek is örvendeznek Krisztus születésén. Azért kapják ezt az örömöt, mert az ő örömük ezután mindig hírul adja az egész világ számára a megváltó születését. Azért örülnek, hogy személyük hírvívő legyen. Ahogy Ézsaiás mondja, mi szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak, uralkodik a te Istened. Ezt teszik ők, hiszen már személyükben hírt visznek az angyalok módjára, hogy megszületett a világ nagy királya, a világ megváltója. És ez az a jó hír, ez az örömhír, amit mindenhová el kell vinni, míg a pártusok földjére is, még Mezopotámiába is, mindenfelé az akkori lakott világban. És ezt csak akkor lehet továbbadni, ha magunk is telve vagyunk az örömmel, az evangélium csodájának örömével. A napkeleti bölcsek nem azért éreznek örömöt, mert tettek valamit. Isten már megajándékozza őket elő. Ez olyan, mint Istennek a kegyelme, amiről azt mondjuk, hogy egy megelőző kegyelem, hogy mindig előbbre van, egy lépéssel mindig előttünk van. Hogy nem várja meg, hogy mi mit teszünk, hanem már előre ad. Isten mindig előre ad nekünk jó dolgokat. Még mielőtt bementek volna a napkeleti bölcsek, hogy imádják a megszületett Jézust, már megérzik ezt a mérhetetlen örömöt. Isten feltétlen szeretettel ajándékoz meg minket. Azonban ez nem egy elvont igazságként érkezik meg hozzánk, amit legfeljebb értelmünk fog fel. A szívünk csordultig tele van ezzel a jóval. Örömöt érzünk. Az Istennel való találkozás, a Krisztussal való találkozás kimondhatatlan örömmel tölt el. Isten megajándékoz bennünket az örömmel. És most mindenkit arra kérnék, hogy egy kicsit számolja össze gyorsan a fejben, hogy ezen a héten, vagy ezen a hónapban mennyit költött arra, hogy örömöt szerezzen, vagy mennyit foglalkozott azzal, hogy örömöt érezzen, örömöt szerezzen. Vettünk rengeteg ajándékot, amivel örömet akartunk szerezni, és ez számunkra is egy nagy örömérzés, hiszen az öröm szerzés az mindig örömmel tölt el bennünket is. Aztán valaki megajándékozta magát valami széppel, vagy örömszerzésként családok beültek étterembe, ettek egy jót, elmentek moziba, színházba, koncertre. beültek az autóba, hogy meglátogassák a család távolabbi tagjait, vagy a barátokat. Ha végigszemlálja az ember, rájön, hogy oly sokszor és oly nagyon keressük az örömöt az életünkben. Még az is nagyon keresi, akire pedig tudja, hogy nem vár fergeteges élmény. Az is nagyon keresi az örömöt, aki magányosan él otthon, akit már alig látogatnak a családtagjai, de mégis keresi az apró örömöket is ebben az életben. És most azt mondja számunkra Istennek az igéje, hogy az igazi öröm nem a belső kínlódásunkból születik meg, ahogy mi igyekszünk, hogy örömet érezzünk, hanem ezt kívülről kapjuk. Megajándékoz vele minket Isten. Isten megajándékozta a mérhetetlen örömmel a napkeleti bölcseket is, akiknek pedig látszólag valami közük a dávidi sajt születéséhez. Hatalmas üzenet volt ez az evangélium megszületésének idején is, hiszen hogyha így van, hogy a napkeleti bölcsek is örömet éreztek a megváltó megszületésekor, akkor a népek, az idegenek, a körön kívül állók is átélhetik a Krisztussal való találkozás megrendítő, életformáló pillanatát. És hatalmas üzenete van számunkra, keresztényeknek is ennek. Hiszen ha valaki valamilyen módon bekíváncsiskodik a templomba, aki a mi körünkön kívül áll, vagy valakit elhozunk magunkkal ide a templomba, még ha az illető nem is nagy kedvel jön el. Ugye nagy kérdés mindig az, hogy meg tudja-e tapasztalni a Krisztussal való találkozásnak az örömét. És hogyha megnézzük a negatív dolgokat, a hiányokat, akkor látjuk már is az öröm lényegét és fontosságát. Mert hogyha nincs meg az a öröm, a Krisztussal való találkozás öröme, nincs meg a felismerés, és nincs meg az elfogadás sem. Öröm nélkül nincs elköteleződés, és nincs meggyőződés. Ha nincs meg a Krisztussal való találkozás öröme, akkor semmi más nem marad, mint egy ideig, óráig eltartó hagyomány, de kívülesedik minden körülötte. Ugyanis kell az öröm, és kell a Krisztussal való találkozás. Minden más egyéb csak üres locsogás, fecsegés. Még egy igehirdetés tudós nagyon híres volt, Rudolf Bohren is azt mondta erre, hogy az egy szent blabla, semmi egyéb. De még tovább is van egy hatalmas üzenet számunkra, és most igazából nem is a feladaton és a felelősségünkön van a hangsúly ebben a történetben, amit Isten közvetít számunkra, hanem azt mondja számunkra Istennek az igéje, hogy Isten működik ott és akkor, amikor és ahol ő akarja. És látjuk azt, hogy működik, Isten működik Heródes kegyetlensége ellenére is. Heródes zsarnoksága alatt is működik Isten. Még egy zsarnoki világban is tud örömet hozni. Épp a poros jelentéktelen Júdeába hozza el a világ megváltását. Kedves testvéreim, ki tudja, milyen elkeseredés, sikertelenség, rossz kedv, szomorúság, szorongás ért az év során. Itt volt rajtunk ez a betegség is, koronavírustól való félelem. Most itt ülsz, és az ige szól számodra, hogy Isten örömmel ajándékoz meg tégedet. Engedd meg, hogy eljusson szívedig ez az üzenet, hogy eljusson ez az öröm a szívedbe. Mert ő megvigasztal, ő megnyugtat, ő békét ad, és ad erőt a további utadon. A Krisztus megtalálás öröme kitarthat egy életen át. Engedjétek a szívetekbe ezt az örömöt. Amen.